Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Marco Rossi, a magyar labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya május végén kihirdeti azoknak a játékosoknak a névsorát, akik utazhatnak majd az Európa bajnokságra, és ott játszhatnak a nagy csapatok ellen, mint például majd Németország ellen. Hatalmas lesz a felhajtás, kint lesz rengeteg kamera, újságíró, biztos élőben közvetíti a tévé is a beszámolót, a névsort, elemezgetik emberek. Aztán egészen különös meglepetés történik, hogy magára az Európa bajnokságra már csak két vidéki lap újságírója kíséri el a csapatot. Elképzelhető ez? Ugye nem. De nagyon sok gyülekezet életében mégis ez történik, hogy nagy az érdeklődés, az izgalom a népsor iránt, kik lesznek a tisztviselők, aztán a következő hat évben, hogy mi történik, az már lehet, hogy csak két vidéki újságírót érdekel, vagy néhány gyülekezeti tagot. Ha ne járjunk így, ez a mai igehirdetés arról szeretne szólni, hogy mi van a vége a választásnak. Milyen legyen a kapcsolat akkor a presbitérium és a lelkész, a presbitérium és a gyülekezet, és egyéb ilyen konstellációkban a különböző csapatok között. Erről szeretnék ma szólni. Így hallgassuk most meg azt az igét, amit ilyen mottóként, bevezető igeként erre a mai alkalomra választottam. Ez Pál apostolnak a Kolosszebeliekhez írt levelében találjuk a következőképpen. Ezt az útmutatást adja Pál apostol: ne látszatra szolgáljatok, mint akik embereknek akartok tetszeni, hanem tiszta szívvel félve az Urat. Amit tesztek, jó lélekkel végezzétek, úgy, mint az Úrnak, és nem úgy, mint embereknek, tudván, hogy ti viszonzásul megkapjátok az Úrtól az örökséget. Az Úr Krisztusnak szolgáljatok. Amen. Kedves testvéreim, valóban izgalmas ez az időszak, és örömmel olvastam egy lelkész testvéremnek a levelét, hogy mennyire örül annak, hogy itt a gyülekezetben ezt az egész választást ennyire lelki szintre helyezzük. Én azt gondolom, hogy tényleg ez a természetes, hiszen itt nem pusztán adminisztrációra van szó, hanem ennél sokkal, de sokkal többről. De egyszer véget ér ez az időszak, ha jól emlékszem, március 17-én, nem is 24-én, 24-én fogjuk beiktatni az új presbitériumot, de mi jön utána? Én azt gondolom, hogy ahhoz, hogy valaki lássa a teljes képet, azt is látnia kell, hogy mi jön utána, hogy képes-e mindezt vállalni, és képes-e ezen az úton járni. Mi az, ami jön utána? 6 évnyi odaszánt szolgálat. Hűséges kitartás egy döntés mellett. Akkor is, ha sok minden változik talán közben az embernek az életében, nehezebb lesz megvalósítani mindazt, amit vállal, de az ember hűségesen kitart ebben. És ez nem pusztán tisztviselőkről szól. Amikor Jézus ilyen témákról beszélt, akkor a következő nagyon kemény megfogalmazást mondta: aki az eke szarvára teszi a kezét és hátratekint, nem alkalmas az Isten országára. Jézus szavai nagyon komolyak, itt a hátra tekintetés nem csak a szolgálatról szól, hanem az ember mindenét elveszítheti emiatt. Ez egy alapvető keresztény álláspont, az előre tekintés, hogy mi előre tekintő emberek vagyunk, és ez különösen fontos azok számára, akik valamilyen tisztséget vállalnak, vagy akit megválasztanak, hogy bátran tekintsen előre, és bízzon abba, hogy Isten erőt fog adni neki a feladatai elvégzéséhez. Nem hátráltathatja a múltja, az emberi gyengességei, esetleges múltbeli sértődések, feszültségek, terhek, hanem azt mondja, hogy előre tekintve szeretnék menni. Ezt úgy tudom megfogalmazni, hogy ez nem más, mint egy célra orientált gondolkozás. És mi a cél? Valaki talán azt fogalmazza meg a következő 6 év céljának, hogy majd felújítsuk a templomtornyot, mert kívülről egyre rosszabbul néz ki. Más talán más célokat fogalmaz meg, de az igazi nagy cél, és ezt soha ne felejtsük el, Isten országának építése a látható és a láthatatlan egyház területén egyaránt. Ez az elsődleges, és ez a legfontosabb célunk, nem csak presbitereknek, mindannyiunknak, Isten országát építenésebe beletartozhat nagyon-nagyon sok minden, akár fizikai dolgok is. De Isten nem egy légüres térbe helyezi bele se a lelkész, se a presbitériumot, hanem ott van körülötte a gyülekezet, és erről is szeretnék szólni. Nézzük most meg ezeket, ha nem is ennyire élesen szétválasztva, de megpróbálom. Először ad szólja Karl, hogy milyennek kell lenni a lelkész viszonyának a presbitériumhoz. Hogy aki ezt vállalja, akkor tudja, hogy milyen kapcsolatra számíthat én velem. De nem csak én velem, azt gondolom, ez egy általános dolog. Kétféle szélsőséggel szoktunk találkozni. És itt nagyon sok emberre lehet gondolni mind a két területen, hogy az első az, amikor a presbitérium nem más, mint a lelkész számára egy szinte ilyen felesleges csapat, ami elő van írva a törvénybe, így azért szükség van rá. Megszavaztatjuk velük azt, ami kell, de hát effektív a döntésekhez nem sok közük van. A lelkész által beterjesztett javaslatokat megszavazzák, lehetőleg vita és hozzászólás nélkül. És van olyan, ahol ez akár a lelkésznek a habitusából vagy múltjából fakad, hogy így vezeti a gyülekezetet, de sok helyen azzal találkozunk, hogy ez a lelkész számára egy kényszer. Hogy rajta maradnak a döntések. Hogy olyan a presbiter, hogy azt mondja, hogy a lelkész úr jobban tudja azt is, hogy milyen színű a kerítés, milyen lenne a legjobb, jobban tud mindent, csinálja csak nyugodtan. Szerencsétlen lelkésznek pedig egy csomó olyan döntést kéne hozni, amit hát menni kell a dolgoknak, de nem vállalja senki más a felelősséget. Látszólag kényelmes felállás, de gyakorlatban sokszor a lelkésznek se jó. Magányosan hozza meg a döntéseit, és magányosan hordozza ezeknek a terheit. Tehát ez az egyik, amikor nagyon-nagyon lelkészközpontú az egész gyülekezetnek a működése, és ez tényleg nagyon fárasztó tud lenni. Most mindegy, hogy mi miatt, de alapvetően a presbitérium úgy ott van, szavazgat, de nem nagyon tesz hozzá semmit, és nem vállalja ennek az egésznek a felelősségét sem. A másik szélsőség az, ahol a presbitérium tartja szigorúan kézbe a dolgokat. A lelkésszel úgy éreztetik is, hogy ő itt alkalmazott, mi fizetünk, mi adjuk a lakásodat, akkor e szerint intézd a dolgokat. Nem egy olyan fiatal lelkésszel beszélgettem, akit a presbitérium azzal is fogadott, hogy lelkész úr, ezekre ne is gondoljon, majd mi intézzük, ebben ne is szóljon bele, majd mi kézben tartjuk a dolgokat. Hallottam olyanról, amikor olyan döntéseket hozott egy presbitérium, ami a lelkész számára vállalhatatlan volt, de kénytelen volt valamennyire végrehajtani, mert ez a feladata. És vannak ilyen nagy tekintélyű, akár nemzedékről nemzedékre meglévő presbiter generációk, akik azért úgy tudják, hogy hogy kell kézbe tartani a lelkészt. Lelkészek jönnek, mennek, de mi itt vagyunk, aztán el van intézve, és ez eddig is így volt, és ezután is így lesz. Ne foglalkozzon, lelkész úr, ezzel, majd mi intézzük. Mi a helyzet nálunk? Én abban bízom, és azt abban reménykedem, hogy az elmúlt 9 évben mindenki számára kiderült, hogy milyen az én hozzáállásom ehhez a kérdéshez. Ugye nehéz lenne engem tekintélyelvűséggel vádolni, inkább a fordítottja igaz, még az eddigieknél is nagyobb beleszólás, döntést és tervezést szeretnék a presbiterekre bízni, és ez még inkább így lesz a jövőbe is. Nem szeretnék minden elén foglalkozni, nem szeretnék mindenben én dönteni, de a gyülekezet lelki életének a vezetését azt továbbra is szeretném nagyon megtartani, nem hatalomvágyból, hanem azért, mert ez a kötelességem, erre esküdtem föl, és erre a feladatra választott meg parókus lelkészének ez a gyülekezet. Azt szeretném, ha minél több területet lefedő felelős testvérek lennének, és ez nagyon-nagyon fontos, olyan presbiterekre van szükség, akik most hadd fogalmazzam így, hogy a gyülekezet életét gondos gazdaként látják lelki és fizikai értelemben is. És ezzel a lelkésztől kapott szabadsággal felelősen tudnának élni. Ez nagyon hangsúlyos. Megvan a bizalom, megvan a szabadság, úgy tekintek majd minden presbiterre, hogy eddig is, mint aki egy lelki nagykorúságában érett, bátor döntéseket hozó ember, és bátran tud döntéseket hozni a saját területén. Persze ez egy nagyon nehéz kérdés mindig, és ezt hagyj jelzem most mindannyiótok szívére, amivel minden lelkipásztor küzd, hogy hogyan tud a lelkész egy gyülekezetben bárkitől bármit számon kérni, hogyha az vállalta, és a nem teljesítése a dolgoknak pedig akadályozza a gyülekezet életét. Itt nincs főnök beosztotni viszony, majd látni fogjátok, vagy hol lehet hangsúlyozni, hogy van, hol meg nincsen, hanem mi az, ami ebben motiválja az embereket. Miért kell mégis azt, amit az ember elvállalt, felső nyomás nélkül is megfelelően elvégezni? Miért más egy ingyenes szolgálat, mint egy fizetős? Én mindig hadd mondjam nektek azt, hogy ha bárki bármilyen területen dolgozik, és azt a munkát elvégzi egy gyülekezetbe is, meg máshol is, akkor a gyülekezetben én azt gondolom, hogy az ember hozzáteszi azt, amit becsületes emberként máshol is hozzátenne, és még azt a pluszt, ami a keresztény hitéből fakad. Hadd mondjak erre két igét. Pál apostolt is kérdezték, hogy itt vannak emberek, és itt most szolgákról van szó, de ide értetjük a tisztviselőket is, hogy hogyan szolgáljak egy-egy területen. És azt mondja Pál apostol, ti szolgák, engedelmeskedjetek minden tekintetbe földi uraitoknak. Ne látszatra szolgáljatok, mint akik embereknek akartok tetszeni, hanem tiszta szívvel félve az Urat. Amit tesztek, jó lélekkel végezzétek, úgy, mint az Úrnak, és nem úgy, mint az embereknek. Tudván, hogy ti viszonzásul megkapjátok az Úrtól az örökséget. Az Úr Krisztusnak szolgáljatok. Vagyis amikor az ember bármit csinál, akár templomot takarít, akár bármilyen fizikai munkát, lelki munkát, akkor azért végzi és azért teszi még inkább oda magát, úgy, ahogy otthon is. Mert itt Istennek szolgál. És nem kell egy külső hajtóerő, nem kell egy állandó figyelmeztetés, mert belülről tudja azt, hogy én ezt vállaltam, és én ezt ezért csinálom. Akkor is, ha látja egy gyülekezet, és akkor is, ha nem. Akkor is, ha senki talán nem tud róla. Akkor is tudom, hogy ezt az Úrnak csinálom. És mi másképpen szolgálhatnék az Úrnak, mint úgy, hogy tényleg mindent beleadok. Az Efezusi Levél 6. fejezetében ezt olvassuk. Ne látszatra szolgáljatok, mintha embereknek akarnátok tetszeni, hanem Krisztus szolgáiként cselekedjétek Isten akaratát. Lélekből, jó akarattal szolgáljatok, mint az Úrnak, és nem úgy, mint embereknek. Mert tudjátok, hogyha valaki valami jót tesz, visszakapja az Úrtól, akár szolga, akár szabad. Olyan presbiterekre van szükség, és tisztviselőkre, és hangsúlyozom, olyan bármilyen feladatot vállaló testvérekre, akik tudnak dolgozni úgy, hogy én tudom, hogy ezt az Úrnak teszem, és ezt felelősen teszem. Név nélkül hadd mondjam, vannak itt olyan testvérek, akikkel találkoztam a héten, mert éppen a hátsó parkolót tették rendbe a sötétben, nagy zsákokkal mászkáltak. Senki nem látta, és senki nem tudja, és nem is fogom itt most elárulni, hogy kiről van szó, de nekem nagyon nagy öröm volt ezt látni. Hogy rám írtak, hogy látjuk, hogy hátul, nem csak a templomba, a templom mögött kosz van, és rendbe tették. És ha valaki látja, az biztos, hogy az Úr, és neki szolgáltak, és erre van szükség. Valahogy így képzelem el a saját hozzáállásomat a presbitériumhoz, és milyen legyen a presbiterek viszonya a lelkészhez? Ez mindig egy izgalmas kérdés, ugye? Jogilag nehéz megfogalmazni, hiszen a lelkész a felügyelővel az elnökséget, vagyis a felelős vezetőséget képviseli. De a döntéshozásban a lelkésznek egy szavazata van a presbitériumon belül. Most akkor vezető, vagy nem vezető. Tehát ez sikerült úgy megoldani, hogy ilyen nagyon demokratikusnak is tűnik, de közben mégsem az. Tehát egész extrém esetben a presbitérium hozhat olyan döntést, mert a lelkész nem ért egyet, mert nem arra szavaz, de mégis kénytelen hát azt képviselni és végigvinni, mint erre megbízott felelős vezető. Én nem is erről szeretnék beszélni, mert nem ez a lényeg, és rég gond, ahol ezt nézik, ugye ebben szoktak belekötni, az egyik mindig azt hangsúlyozza, hogy én vagyok az elnökség, a presbitérium, meg az, hogy egy vagy itt a sok közül. Nem ez a lényeg, hanem valami egészen más. És most két dolgot hadd helyezzek a szívetekre, az egyik az, amit nagyon jól tudtok, a másikat arról ritkán beszélünk, de hogy ne legyenek nehézségek, konfliktusok a következő 6 évben, erről is fontos beszélni. Az első az az, hogy a gyülekezetnek, és nem ilyen feltétel nélküli rajongó bizalommal, de alapból hinnie kell azt, hogy a lelkészét a Szentlélek vezeti. Nem is szokott ezzel sokszor gond lenni, amíg ezt az ige hirdetés területére helyezzük, de a döntéseknél már sokkal kevésbé hisszük el ezt. Pedig nem lehet külön választani. Nincs két Deák László, az egyik, amelyiknek azt mondjuk az ige hirdetése az Isten által szólt, de a döntéseinél valami más gondolat szállta meg. Kell az a fajta bizalom, hogy a döntéseiben is az Isten vezeti az ő szent lelke által, nem csak a lelkészt, hanem akár az egész közösségét, de magát a lelkipásztort is. És ez azért nagyon-nagyon fontos, mert, és ez a második dolog, hogy a gyülekezetnek, ezt hadd helyezzem a szívetekre, el kell hinnie azt, hogy amikor a lelkész dönt valamiről a Szentlélek által, akkor ehhez emberi oldalról is több információval rendelkezik, mint a gyülekezeti tagok. Nem egyszer volt olyan döntés bizonyára az én szolgálatomban is, amit valaki nehezen értett, hogy ezt miért kell megengedni, miért így kell, miért úgy kell, mert nem látta a teljes képet, és nem is mondhattam el. Ilyenkor kell az a bizalom, hogy nem biztos, hogy értem, de biztos megvan az oka. Többet tud talán annak az embernek az életéről, többet tud bizonyos dolgokról, és ezért dönt így. És bizony, tényleg van olyan helyzet, amikor az ember ezt nem mondhatja el, de szükség van erre, hogy az ember ezt elhiggye, vagy el tudja fogadni. El kell hinni azt, hogy nem önös érdek, vagy bármilyen befolyás vezeti a lelkészt, hanem tényleg a Szentlélek által megfontolva hozza meg a döntését. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy mindenre ráfogja, hogy a lélek ma szólt hozzám, és úgy dönt, ahogy akar, ezért van egy testület, de vannak ilyen helyzetek is. Néhányszor már idéztem, és idézni fogom ma is a svéd egyháznak a meglepően jó gondolatait a presbiter választásról. Itt ezt írják. A presbiter buzdít Isten igéjének olvasására, az ige hirdetés hallgatására. Eddig erről volt szó. De itt mondanak egy érdekes dolgot, ami a bizalomról szól, és arra, hogy a gyülekezeti tagok a kétségeikkel bizalommal keressék fel a lelkipásztort, bízzanak annak tanulságában és tapasztalataiba, és ajánlásaira hallgassanak. Tehát amikor egy gyülekezet a lelkésznek nem a tekintélyét próbálja alásni, hanem megvan benne az a bizalom, hogy bátran menj el hozzá, mert hiszük, hogy Isten a Szent Lelkén keresztül tud neked segíteni. Kicsit most elhagyom a lelkészeket, és így a presbitériumról és a gyülekezetről szeretnék beszélni. Milyen legyen a presbitérium viszonya a gyülekezethez, és a gyülekezet viszonya a presbitériumhoz. Milyen legyen a presbiterek viszonya a gyülekezethez? Ugye ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, és most annyit kérek, hogy tegye föl a kezét az, aki most itt fel tudná sorolni a 10 presbiternek a nevét. Mind a 10. Egy presbiter jelentkezett, 2 presbiter. Jó, 2 presbiter és a feleségem. Most ez, amit mondani szeretnék, ennek mind a két oldalát értsétek jól. Ezek az emberek 6 éve szolgálnak ebbe a gyülekezetben. 6 éve lettek megválasztva vezetőként, és azt gondolom elgondolkoztató, hogy nem tudjuk, hogy kik ők. Ez nem jelenti azt, hogy ne lenne minden presbiternek az a munkája, amit a háttérbe végzett, értékes. Csak én azt szeretném, a következő 6 évben minden presbiter a háttérben végzett, nagyon alázatos és szép munkája mellett sokkal láthatóbb lenne a gyülekezetbe, és sokkal sokrétűbb feladatot látna el. Azon kívül, ami az ő saját speciális területe, amiben nagyon otthon van, és amivel a gyülekezet életét gazdagítja és szépíti, sokkal inkább egy motorja lenne ennek a közösségnek, sokkal inkább olyan lenne, akiről tudják, hogy ő presbiter. És ennek a presbiterségnek egy sokkal szélesebb spektrumán tudnának mozogni a feladatai. Éppen ezért tervezem is, hogy sokkal inkább megjelenjenek majd, nem csak a presbiter jelöltek fognak bemutatkozni, hanem évközben is egy-egy területről egy-egy presbiter majd szólni fog, hogy látszódjon, hogy mivel foglalkozik, milyen témákba lehet őt megkeresni, milyen témába lehet őt valóban megszólítani. Ezzel kapcsolatban olvassam fel újra ezt a svéd presbiteri kátét. A gyülekezet minden egyes tagjáért a presbiterek is felelősek. Tehát nem csak egyes szolgálatért, minden presbiter felelős a gyülekezet minden tagjáért. És nézzük meg, hogy miről ír. Kötelességük arra igyekezni, hogy a gyülekezetben Isten félelme és tisztelete uralkodjék, és a jó erkölcs otthonos legyen. A lelkésszel együtt kötelesek viszálykodókat békíteni. Tehát az is feladat egy presbiternek, hogyha feszültséget érez valahol, akár a lelkésszel, felügyelővel kapcsolatban vonja be őket is, akár nem lépjen oda, és legyen ez is a feladata, ezeket a dolgokat észrevenni. A viszálykodók békességre intése, a tehetősek áldozatkészségre buzdítása, a szűkölködők és a nyomorult ügyének támogatása, az elhagyottakat felkarolni, a gyengéket erősíteni, a bűnbeeseteket jó útra visszatéríteni, a megtérőket gondozni. Látjuk, hogy mennyire lelki dolgok vannak itt felsorolva. És én azt szeretném, ha valóban így tudna a presbitérium egy olyan lelki kör és közösség is lenni, akiről tudják, hogy kicsoda, ott van a gyülekezet előtt, és tudnak ilyen helyzetekben is. Akár csak olyan módon segíteni, hogy felhívják a figyelmet dolgokra, amiket ők észrevesznek. Zárásként, milyen legyen a gyülekezet viszonya a presbitériumhoz, hiszen a presbitérium az nem egy ilyen önálló valami lesz, amit ellebeg a gyülekezet feje fölött, hanem ezért a gyülekezetért fog szolgálni és tenni. Ugye Pál apostol egyértelműen írt Timóteusnak, a vezetésben bevált presbiterek kétszeres megbecsülést érdemelnek. Nagyon-nagyon fontos. Biztos, hogy lesz olyan presbiter, aki azt mondja, hogy én ezt magamtól el nem vállalnám, és csak úgy merem elvállalni, hogy tudom, hogy mögöttem áll a gyülekezet. Borzasztó lenne azt átélni, vagy nehéz is átélni azt, amikor presbiter tenni a dolgát, de nem érzi háta mögött egy gyülekezetnek a támogató szeretetét. Nem, hogy kétszeres megbecsülés nem kap, de még félszeres sem, ahogy itt Pál apostol írja. Soha ne felejtsétek el, hogy ezeket az embereket ti fogjátok megválasztani, ti tesztek egy terhet a vállukra, és az nem néznek jól, azt mondjátok, hogy minden akkor 6 évig vigyétek, ahogy gondoljátok. Alapvetően a gyülekezetért szolgálnak a presbiterek, és azért mernek belevágni, mert hiszik, hogy természetesen az élő Istenen túl ott van mögöttük a gyülekezet. Tehát bátorítsátok és becsüljétek meg ezeket az embereket, és bátran keressétek meg őket ötletekkel, javaslatokkal, és azzal, hogy az ő adott területük közti, hol tudtok kapcsolódni, hol tudtok segíteni, hol tudjátok ezt még élőbbé tenni. Hadd fejezem be még egy összefoglaló idézettel. Ez nagyon-nagyon összetett és nagyon nehéz. Ezt majd lehet, hogy minden presbiternek a kezébe adom, érdemes otthon kitenni és a következő 6 esztendő alatt olvasgatni. Elméjében a presbiter szüntelenül maga előtt tartja, hogy őt Isten nem uralkodni, hanem szolgálni hívta. S kéri Istent, legyen segítségül erőtlenségében. Tegye őt méltóvá erre a feladatra, hogy egész életébe hittel tudjon járni azok előtt, akiket Isten rábízott. Hadd olvassam el még egyszer. Elméjében a presbiter szüntelenül maga előtt tartja, hogy őt Isten nem uralkodni, hanem szolgálni hívta. S kéri Istent, legyen segítségül erőtlenségében, tegye őt méltóvá erre a feladatra, hogy egész életében hittel tudjon járni azok előtt, akiket Isten rábízott. Amen. Imádkozzunk. Istenünk, ebből a záró mondatból szinte elég ugrik ez a mondat, hogy bizony erőtlenek vagyunk. És ebben az erőtlenségben mégis te teszel méltóvá minket arra, hogy mások előtt is járjunk, hogy mások életére is legyen hatásunk, és mások életéért is legyünk felelősek. Urunk Istenünk, téged kérünk, hogy ez igaz legyen az egész gyülekezetre, mindannyiunkra, és igaz legyen azokra is, akik majd tisztségeket fognak hordozni. Urunk Istenünk, azt kérjük tőled, hogy legyen áldás a választáson, de azon a 6 esztendőn is, amire olyan nagy reménységgel tekintek előre. Urunk Istenünk, te alakítsd, formáld így ezt a közösséget, hogy valóban hozzá tudjuk segíteni azokat, akiket ránk bíztál. Az Úr Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg minket. Amen.